Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 338-as számú éneket énekeljük.
Nap és pajzs az Úristen, boldog, aki benne bízik. Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úr házáért, szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Isten. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet, pedig irgalmadra szorulok. Kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reménységet és a szeretetet, hogy embertársaink javát szolgálva tetszésed szerint éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnapra, oltár előtt kiírt igét, amelyet megtalálunk a Galata levél 5. fejezetében a 16. verstől a 24-ig. Isten igéjét olvasom, a Galataiakhoz írott levél 5. fejezetéből a 16. verstől a 24-ig a következőképpen. Intelek titeket a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek, mert a kis test kívánsága a lélek ellentől, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, dobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyével és kívánságaival együtt. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. És ugye hónap első vasárnapján vagyunk együtt, és szeretnénk köszönteni a születésnapos testvéreket, illetve egy bizonyságtételt is meghallgatunk. Akkor a bizonyságtétel lenne először? Akkor fogadjuk szeretettel a bizonyságtételt, és utána pedig a születésnapos köszöntést.
Erős várom mi Istenünk! Igaziból nem bizonyságtétel lenne most, hanem csak szeretnék kérni a testvérektől valamit. Korábban beszámoltam arról, illetve szintén kértem a testvérek imádságát az unoka nővérem férjével kapcsolatban, akinek szívműtéte volt, ha emlékeznek a testvérek. Hála az Úrnak, hogy a körülményekhez képest jól van azóta is, erősödik. Illetve volt még egy kérésem az unoka nővérem édesanyjával, az én keresztanyámmal kapcsolatban, aki viszont annak idején akkor nagyon rossz állapotban volt, abból kijött. Azt hiszem, hogy talán ebből is beszámoltam, vagy erről is beszámoltam, úgy emlékszem, de most vele kapcsolatban szeretném kérni a testvéreket újra arra, hogy imádkozzanak érte, ugyanis jövő héten lesz egy műtéte, volt neki egy csípő műtéte korábban, és valami ott elmozdult, valami nagyon nem stimmel, és nagyon nagy fájdalmai vannak, és hát úgy tűnt, hogy nem nagyon tudnak segíteni rajta, de mégis megpróbálják az orvosok. Nincs már olyan erős állapotban, már 90 felé közeledik, viszont amiért nagyon hálás vagyok, és ami tulajdonképpen bizonyságtétel lehet mégis, hogy sikerült vele többször beszélgetnem, és úgy nyitott az Úr Jézus felé, illetve ő azt mondta nekem, amikor ugye arról beszélgettünk, hogy akkor lehet örök életünk, hogyha befogadjuk őt az életünkbe, elfogadjuk megváltójának, és már nem egyszer azt mondta nekem, hogy hát én már őt régen elfogadtam. És én ezt nem is akarom felülbírálni, az Úr tudja, hogy mi van a szívében, de azóta is úgy többször beszélgettünk, és most kihasználtuk úgy az időt arra, és még ma is az a szándékom, hogy szeretnék vele beszélni, mert aztán holnap hétfőn indulnak Pestre, ott lesz majd a műtét, és hát az Úr tudja, hogy mi a terve vele. Nekem úgy békességem van, és békességgel teszem le az ő életét meg a műtétet is, meg mindent az Úr kezébe, és szeretném kérni a testvéreket is, hogy hordozzák őt imádságban, és aztán majd beszámolok, hogy alakul az ő élete, meg mi lesz a műtét után, de minden esetre ezt szerettem volna elmondani és kérni, és köszönöm szépen előre is.
Hordozzuk tehát imádságban, akikért értemesi az imádságot, és akkor kérem a testvéreket, hogy jöjjenek előre a születésnapos köszönetés. Úr áldja az augusztusi testvéreket, kérik az Úr áldását az ő életükre, és az Úr vezesse a mindennapjaikban őket. Énekeljük akkor most a 105-ös számú éneket, az ige hirdetésre készülve. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 17. fejezetének 11. versétől a 19. versig a következőképpen. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amikor odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves testvérek, a 10% az sok vagy kevés? Hát ugye attól függ, hogyha csak 10%-kal többet kap a gyerekeknél a testvér, mint ő, hát az tragédia. Ha ő kap 10%-kal többet, az talán annyira nem tűnik föl. Vagy 10%-os fizetésemelés? Hát csak 10%. 10%-os adóemelés? Fú, ez borzasztó. Nem mindegy, hogy hogy gondolkodunk erről a 10%-ról. Vagy, hogy mondjuk 10% esélyem van arra, hogy túléljek egy betegséget. Vagy esetleg 10%-a esélye annak, hogy mondjuk egy kezelés, egy műtét, az halálosan végződjön. Ugye életbevágó kérdés is lehet ez a 10%. Csendes napon is bizonyságot tett egy testvérünk arról, hogy a genetikai vizsgálat ugye a magzatoknál 1% esély, hogy meghalhat a magzat. És nekünk is volt egy ilyen helyzet, amikor ezt így, én tudtam, etikából tanultam, még jó, hogy ott elmondták neki, hogy ez 1% esély, és rögtön mondta, hogy szó se lehet róla. Tehát az 1% is nagyon magas ahhoz, hogy kiderüljön egy olyan eredmény, ami igazából nem befolyásolja a hívő embernek a döntését. Hogy megtartsa a gyermeket, vagy ne, hát ez nem az ő kezében van. De itt ugye ez a 10% van előttünk, és a lepra esetében, abban az időben emberileg 0% volt az esély arra, hogy meggyógyuljon az, aki elkapta ezt a betegséget. Ma már ez gyógyítható. Ma már tudjuk, hogy egy baktérium okozza ezt a betegséget, megvan a megfelelő kezelés, ha időben elcsípik, akkor még csak nyoma sincs az ember életében. De olyan távolinak tűnik, hogy na hát ez a lepra, azért még ott van az emberek tudatában, a gyerekek is sokszor játszanak ilyen szörnyű játékot, hogy jaj, leprás a másik, és akkor elmenekülök tőle. Olyan távolinak tűnik, pedig ma is, a 21. században sok-sok millió ember szenved ebben a betegségben. Azt mondják, hogy Indiában vannak a legtöbben, akik leprában betegszenek meg. De aztán Brazíliában is, meg számos más országban is olyan adatok vannak, hogy átlagosan naponta több száz, akár 700-800 ember is megbetegszik. Illetve derül ki róla, hogy leprában szenved. És nem is olyan régen még a szomszédos Romániában is volt egy lepra szanatórium. Friss híreket nem olvastam erről, de néhány éve még írtak erről. Sokáig ezt tagadták egyébként, hogy problémák lennének, és szörnyű körülmények között éltek ott emberek. Ugye ez egy olyan betegség, ami először a bőrön mutatkozik meg, elszíneződik, aztán érzéketlenné válik az embernek akár az ujja, vagy a lábujja, az ideg végződések, és ez veszedelmes tud lenni. Nem is gondolnánk, hogy milyen jó az, hogyha néha fáj valami, jelez valami. Sokszor írtózunk tőle, meg természetes dolog, hogy az embernek nem akarja, hogy fájjon, de amikor megszúrom a kezem, és észreveszem, vagy megvágom a kezem, és észreveszem. Na, hát egy lepra beteg megvágja a kezét, és nem veszi észre, és akár óriási gondot tud okozni vele, mert nem érzi. Sokszor megégetik magukat, és nem érzik. És emiatt alakulnak ki azok a problémák is, hogy úgy eltorzulnak az emberek, akik ilyen betegséget kapnak, az ujjaik, a lábujjaik, az arcuk. Eltorzítja az embert ez a betegség, és ráadásul elszigetelten kell élniük az életüket. Egyébként azt mondják, hogy váladékkal terjed, és nagyon szoros kontaktus kell ahhoz, hogy ezt az ember elkapja, de az embereknek a 95%-a alapból immunis a leprára. Tehát ha ebbe belegondolunk, hogy 95%-uk akkor is, Jézus idejében is immunis volt erre a betegségre, 5% esély volt, hogy elkapja, de mégis hogy tartózkodtak tőlük. Amit persze lehet érteni, meg lehet érteni, hogy mert sokszor egy olyan bőrbetegségtől is tartózkodnak az emberek, ami nem fertőző, de látják a másiknak, azt mondják, hát akkor nehogy elkapja, mert sokszor ezek tényleg fertőzőek, ezek a betegségek. És mit tudtak akkor még ezekről a százalékokról, vagy a baktériumokról, vagy hogy mi hogyan terjedt. De az Úr az ő törvényében megmondta, hogy bizony, akin föltűnik ilyesmi, el kell különíteni, és vallásilag is tisztátalanná vált az olyan ember, aki ilyen betegségben volt. Mózes 3. könyvének a 13. fejezetében olvashatjuk, hogy a poklos embernek, ugye ez a leprás embernek, Pedig akin kiütés van, legyen a ruhája tépett, a haja gondozatlan, takarja el a bajuszát, és ezt kiáltsa, tisztátalan, tisztátalan. Tehát jeleznie kellett ezeknek az embereknek, hogy tisztátalan vagyok, tisztátalan vagyok. Ne jöjjetek közelebb. Később talán ilyen csengőt alkalmaztak későbbi korokban, hogy jelezzék, hogy itt vagyok, a közelben vagyok, ne gyere a közelemben, mert elkaphatod ezt a betegséget. És így kellett leélniük ezeknek az embereknek az életüken, hogy aztán így elszigetelve, esetleg több leprással együtt magányosan halljanak meg. A Covid-ban valami hasonlót megélhettünk. Elkapta valaki, akkor karanténba kellett vonulni, távolságot kellett tartani. És sokan meg kellett élniük ezt a borzalmat, hogy bekerültek a kórházba, elszigetelten, elkülönülten, és sokan így haltak meg. Nem kerülhettek közel a szeretteikhez. De legalább ápolták őket, legalább volt ott valaki, és hogyha olyan ember volt ott, aki bár beöltözve, védő felszerelésekkel, de mégis esetleg szólhatott neki, vagy bátoríthatta őt, vagy bánhatott vele úgy, hogy érezhette, hogy törődnek vele. Sok leprás akkoriban ezt nem élhette meg. És ez a lepra betegség, ez nagyon jól tükrözi, leírja a bűnnek a munkáját az ember életében, a bűnnek a rombolását. Sokszor egyébként ezt feltételezték, hogy ha valaki leprás, hát akkor biztos valami bűnnek a következménye volt ez. És persze lehetett ilyenre példa, vagy volt ilyenre példa, amikor az Úr valamilyen engedetlenséget, valamilyen bűnnel büntetett, vagy valamilyen betegséggel büntetett, ez volt annak a következménye. De nem minden esetben történt ez így. Mégis sokszor összekötötték ezt, hogy lepra, hát akkor biztos, hogy valami súlyos bűn van emögött. De a bűn is úgy végzi a romboló munkáját, mint a lepra, sokszor észrevétlenül. Egyébként a leprának is azt mondják, hogy évek, akár évtizedek is eltelhetnek a fertőzés után a lappangási időben, míg meg nem mutatkozik, hogy valaki ebben a betegségben szenved. Évtizedek, gondoljunk ebbe bele. Nem is tud róla, de már ott van benne. És a bűn is ilyen, hogy az ember észre se veszi, hogy milyen probléma van az életében, de már ott van, már végzi a romboló munkáját. Aztán a bűn is olyan, hogy torzulásokat okoz az ember életében. Sokszor ez látható, de sokszor lelki torzulásokat, ami annyira nem nyilvánvaló talán az emberek előtt, de hogyha látnánk ezeket, akkor elszörnyednénk, hogy milyen romboló munkát végez az Isten teremtett munkájában, alkotásában a bűn. Az, hogy elszakadtunk az Istentől, az élő Istentől. És aztán a bűn az elszigetel. Elszigetel az Istentől, elszigetel a másik embertől, és magányossá teszi az embert. És aki a bűnben marad, az a terheivel magányosan kell, hogy meghaljon, a halálba menjen. Ami rettenetes, amit az Isten nem akar. Ő azt akarja, hogy a halál árnyékának völgyén vele menjünk át. Vele éljük meg ezt a dolgot is, amitől fél az ember, mert ismeretlen, mert nem tudjuk, hogy az hogyan történik, de az Úr át tud bennünket vezetni az életbe, az örök életbe. És nagyon nagy különbség az, hogy a bűn ellen nem immunis senki. Nem, hogy 95%, de még csak 5% sem. Magunkban hordozzuk ezt. Ott van bennünk, és végzi a romboló munkáját. És jó, hogyha ezt minél hamarabb felismerjük, jó, hogy ha minél hamarabb kérjük a gyógymódot, és itt nincsen más kezelési mód, egyedül Jézus vére az, amely meg tud bennünket tisztítani. Ahogyan énekeltük az Isten tiszteletünk elején is az énekben. Jézus az, aki meg tud bennünket tisztítani. Költséges tehát ez a kezelés, nagyon drága, de ezt nem nekünk kell kifizetni, hanem Jézus fizetett azért, hogy mi megtisztulhassunk. És ezek az emberek, akik ott Leprában szenvedtek, nagyon jól tudták, hogy mi a helyzet. Róluk már megállapították ezt. Elkülönítették őket, és tudták azt is, hogy mi a szabály, hogy távol kell maradni. És szembe mentek Jézussal ebben a helyzetben. Emberileg nulla volt az esély, hogy meggyógyulnak, de az Istennél minden lehetséges, és igaz, hogy erre nagyon kevés példa volt. A Bibliában is Míriamnál olvashatjuk, hogy az Isten meggyógyította őt, meg aztán Naamánnál, a szír Naamánnál, de a törvény adás ideje alatt nem hallottak senkit, aki Izrael népéből meggyógyult volna a leprából. És éppen ezért erre úgy tekintettek, mint messiási jelre, csodára, hogy na majd, ha eljön a messiás, ő lesz az, aki majd meggyógyítja még a leprást is. Izrael népéből is a leprást meggyógyítja. Ez egyértelmű jele lesz többek között annak, hogy megérkezett a messiás. Mert ő az, aki helyreállítja azt az ember életében, amit a bűn eltorzított, és a leprában is ez ábrázolódik ki, hogy az Isten meggyógyítja, a messiás meggyógyítja, helyreállítja ezt. És Jézusról lehetett hallani már most azt, hogy meggyógyított leprást. Lukács evangéliumának az 5. fejezetében olvashatjuk azt, hogy meggyógyított egy embert, aki leprában szenvedett. És Jézus azt mondta neki, hogy menj el, mutasd meg magadat a papnak, majd itt is erre rátérünk, és ne mondd el senkinek, nem kellett volna, de azt olvassuk ott, hogy elterjedt a híre. Tehát tudták az emberek, hallották az emberek, hogy itt van valaki, itt van ez a Jézus, aki meggyógyította a leprást. És ez a 10 ember, hogy hallott erről, nem részletezi az ige, de szembe mennek Jézussal. És sokszor Isten felhasznál egy-egy nyomorúságot, egy-egy betegséget a mi életünkben, a nehéz helyzeteket is arra, hogy találkozzunk vele. És van olyan, hogy valaki a betegségében, nyomorúságában úgy megy szembe Jézussal, hogy nem találkozni akar vele, nem hozzá kiállt, hanem lázad ellene, és azt mondja, hogy miért kaptam ezt, miért ezt érdemeltem volna. Az ilyen Isten, milyen Isten is lehetne sorolni, amikor így mennek szembe Jézussal. Hát ez a 10 ember, ez nem így ment szembe Jézussal, hanem együtt könyörögtek, kiáltottak, hogy segíts, könyörülj rajtunk. És tudják a szabályt, távol megállnak, és így kiabálnak. És Jézus csak annyit mond, hogy menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak. Hát ha nekünk mondta volna ezt, akkor lehet, hogy nem értettük volna, hogy most miért, vagy most miről van szó, nem tudjuk. Ők viszont nagyon jól tudták, hogy ez mit jelent, hiszen a törvényben megvan írva, Mózes 3. könyvének a 14. fejezetében olvashatjuk, hogy a papoknak volt a feladata az, hogy egyrészt megállapítsák, hogyha valaki poklosságban szenvedett, ilyen betegségben szenvedett, másrészt pedig a gyógyulást is ők állapíthatták meg. Hálát adok Istennek azért, hogy ez már nem tartozik a lelkészi szolgálatnak a területébe. Azért ez nem lehetett egyszer, hogy leírja részletesen, hogyha fehér szörnő ott benne, meg nem tudom, tehát tiszta bőrgyógyászat, meg orvosi vizsgálat. És ezt a papoknak volt a felelősség, hogy megállapítsák, hogy igen, ő beteg, őt el kell különíteni, vagy ő beteg ugyan, de olyan, ami meg fog gyógyulni hamarosan. És aztán az ő feladatuk volt az, hogy megállapítsák, hogyha meggyógyult valaki, de itt a tanúság szerint nem volt olyan, akiről megállapíthatták volna mindeddig a papok. Mindaddig, amíg Jézus el nem érkezett. És értették tehát ezek az emberek, hogy mit kell tenni, vagy miért kell oda menniük a papokhoz, de figyeljük meg, hogy hogyan gyógyultak meg. Nem az történt, hogy egyből letisztult róluk ez a betegség, és akkor úgy mennek oda a papokhoz, hanem elindulnak, és mire odaértek, megtisztultak belőle. Gondoljunk ebbe bele, hogy ezekben az emberekben úgy tűnik, hogy nagy hit volt, hogy Jézus azt mondta nekik, hogy menjetek, mutassátok meg magatok a papnak, és akkor ha valaki úgy megy oda, hogy na, akkor még mindig leprás, hát az nem is mehetne a közelébe. Milyen szégyen lenne, meg úgy el kellene akkor őt zavarni. De ezek az emberek elindultak, hogy megmutassák magukat a papnak, papoknak. És amikor odaértek, akkor a pap megállapíthatta róluk, hogy gyógyultak. És amikor meggyógyultak, akkor volt egy szertartás, amit be kellett mutatniuk, egy rend, ami alapján ugye hívásunk van, sokszor elhangzik ez, hogy az Úr is hív bennünket, nem a mobilon keresztül. Van, amikor így marad a mobiltelefon, aztán nehéz ez a helyzet, de most próbáljuk akkor újra fölvenni a fonalat, hogy volt egy ilyen rendtartás, vagy volt egy ilyen szertartás, amit véghez kellett vinniük. Beletartozott az, hogy két madarat kellett fogniuk, az egyiket le kellett ölniük, és a vérével meghinteni azt, aki megtisztult, és a másik madarat pedig bele kellett mártani a vérbe, és szabadon kellett bocsátani. Döbbenetes ez az egész, de hogyha úgy belegondolunk, ez azt ábrázolta ki, hogy az ember olyan volt ebben az állapotában, mintha meghalt volna. Tulajdonképpen a társadalom számára meghalt, úgy élte az életét, hogy na, várta, hogy akkor ez biológiailag is bekövetkezzen. És hogy meggyógyul valaki, az egy egészen új kezdetet jelent. Ráadásul így a papok szenteléséhez hasonló rítuson is át kellett menniük, ami szintén azt mutatja, hogy itt vége valaminek, és egy egészen új kezdődik. Meghaltam valaminek, és egy új élet kezdődik. Hogy ezt véghez vitték-e, vagy nem, arról nem olvashatunk itt az igében. Azt viszont olvashatjuk, hogy ebből a 10-ből egy volt az, aki visszament. Ez az idegen, ahogyan mondja Jézus. Ez a samáriai. Ugye a samáriaiakról azt tudhatjuk, hogy ők ahhoz a csoporthoz tartoztak, akik Izrael területén északon éltek. Ugye amikor ketté szakadt az ország, akkor az északi rész volt az Izrael országa, déli Júda, és ott az északi részt az asszírok elfoglalták. És nekik volt egy ilyen taktikájuk, hogy gyökértelenné tegyék a elfoglalt népeket, ilyen lakosságcserét vittek végbe. Hát sajnos ez a 20. század szörnyűségei között is ott volt, de akik életben maradtak, azokat össze-vissza elhurcolták és összekeverték, és így történt az, hogy Izraelben is maradtak ugyan zsidók, de a betelepített pogányokkal egy idő után házasságot kötöttek, és így alakult ki ez a kevert, etnikailag kevert nép, ráadásul a vallásuk is ilyen keverté vált, máshol tisztelték az urat, nem a törvényeket betartva. És ezért a zsidók, azok lenézték a samáriaiakat. Utálták a samáriaiakat. Aztán ez persze kölcsönössé is vált, és amikor mondjuk valaki, aki menni akart a templomba, Jeruzsálembe, de Samária fölött lakott, akkor sokszor nem az egyenes utat választotta, hogy átmenjen Samárián, hanem inkább tett egy óriási kerülőt, hogy mégsem ne is kelljen érintkezni ezekkel a samáriaiakkal, és úgy ment le az Isten tiszteletre Jeruzsálembe. És ha emlékszünk, volt is olyan történet, amikor viszont Jézus átment Samárián, és nem akarták befogadni, akkor a tanítványok közül mondták, hogy kérjünk-e tüzet? Nem kéne tüzet kérni, hogy ezek elpusztuljanak? Ez az indulat volt sokakban, hogy ezek az idegenek, ezek a kevertek, ezek a pogányokkal szövetkezők, ezekkel nem akarunk mi semmilyen kapcsolatot. És ott volt ez a samáriai, a leprások között, hát belegondolhatunk az ő helyzetébe, hogy nem elég, hogy ilyen módon kirekesztett, még ez a betegség is ott volt. Ki tudja, hogy ott a leprások egymás között hogy viszonyultak egymáshoz, hogy az a 9 hogy viszonyult a ő hozzám. Nem részletezi az ige, de minden esetre látjuk, hogy az ember ilyen többszörösen kirekesztett helyzetben volt, és mégis ő az, aki visszamegy. És dicsőíti az Urat, és megköszöni neki. Hol van a többi 9? óriási dolgot tapasztaltak meg. Olyan dolgot, ami korábban Izrael történetének életében nem volt ott. Az életükben egy új lehetőséget kaptak. És úgy tűnt, hogy hitük is van, hiszen Jézus szavára elindultak. Elmentek, és meggyógyultak, és utána meg hol vannak? És hányan vannak így ma is, hogy ott vannak egy nehéz helyzetben, ott van előttük egy nehéz feladat, egy műtét, egy súlyos betegség, és azt mondják Istennek, hogy Uram, ha ebben megsegítesz, akkor én ott leszek a templomban. Akkor én ezt és ezt teszem. Hány és hány ilyen fogadalom van? Hány és hányat hallottam én is? És aztán ott van Jézus kérdése, hogy és hol van a többi 9? Hol vannak ezek az emberek? Sokan meggyógyulnak, sokan átmennek a nehézségen, és utána hirtelen más dolgok válnak fontosabbá, mint az Isten. És élik az életüket, és megfeledkeznek arról, hogy ki az, aki megtartotta őket, ki az, aki tovább vitte őket, és mi az, amit mondtak az Istennek. És amikor mi vagyunk így az Úrral, hogy ott vagyunk egy szorongatott helyzetben, és az Úr átvisz bennünket, akkor 10-ből hány esetben megyünk vissza az Úrhoz, hogy Uram, köszönöm neked. És de jó, hogyha 10-ből 10, azt tudjuk mondani. És figyelmeztessen ez bennünket, hogyha mi is hajlamosak vagyunk erre, hogy akkor nagyon buzgó az ima életünk, amikor ott vagyunk a nehézségben, de amikor lazább a helyzet, akkor olyan könnyen megfeledkezünk az Úrról. És arra, hogy mi visszamenjünk és hálát adjunk az Úrnak, elsősorban nekünk van szükségünk. Nekünk van szükségünk arra, hogy helyén legyen a mi életünk ott az Úr lábánál. Hogy erős legyen vele a kapcsolatunk. Hogy aztán ő meg tudja mutatni az ő akaratát, hogy megismerhessük őt minél jobban még így a dicsőítésben is, a hálaadásban is. És olyan sokszor elhangzik ez is, hogy már a világi tudósok is, a világi pszichológusok is megállapítják, hogy a hála az milyen sokat jelent az ember életében. Hogyha valaki hálásan tekint a dolgokra, hát még milyen sokat jelent az, hogyha ez a hála nem csak úgy a nagy semmibe irányul, hanem az élő Isten felé, akivel élő kapcsolatunk lehet. És amikor ez az ember visszament, akkor nem egyedül kellett volna visszamennie. És nem csak arra gondolok, hogy hol van a 9, akiket kérdezett Jézus, hanem arra is gondolok, hogy említettem, hogy meg kellett mutatniuk magukat a papoknak, a főpapnak. Hogy megállapítsa, hogy meggyógyultak. És hogyha ez megtörtént, akkor az is kérdés, hogy hol vannak a főpapok? Nem? Tehát, hogyha ők látnak egy ilyet, hogy meggyógyul valaki a leprából, Izrael népéből, és ezt várták, hogy ez lesz a jele annak, hogy eljön a messiás, hát akkor nekik is oda kellett volna rohanni, megnézni, hogy ki az, aki véghez vitte ezt, és együtt ezzel a samáriaival le kellett volna borulni, és dicsőíteni az Istent. Tudniuk kellett volna, hogy mi történik itt. Egyértelmű jel volt ez. És mégsem volt ott senki, csak ez az idegen. Ez a lenézett, akinek nincs igazi Isten ismerete. Hát itt már egyértelmű, hogy neki van. És mi is, akik sokat tudunk az Istenről, sokat tudunk az írásokból, nehogy így legyünk, mint a főpapok, hogy nem megyünk oda Jézushoz, és nem imádjuk őt. És nem borulunk le előtte, és nem tesszük le elé a mi életünket. És amikor ezt megtette ez az ember, akkor Jézus azt mondta neki, hogy menj el, a hited megtartott téged. Neki olyan hite volt, ami megtartotta. Mert az ő hite az nem csak afelé irányult, hogy jaj, én meg fogok gyógyulni, biztos, hogy meg fogok gyógyulni. Hanem Jézus felé irányult az ő hite. És amikor meggyógyult, akkor is Jézushoz ragaszkodott. És hozzá menekült. És nagy tragédia, hogyha valaki idézőjelbe csak meggyógyul egy halálos betegségből, de aztán Jézussal nem alakul ki ez a kapcsolat. Mert lehet, hogy él még utána néhány évet, vagy akár évtizedet, de mi lesz vele akkor Jézus nélkül? Az örökké valóságot nélkül a kárhozatban fogja tölteni. De ez az ember, akit megtartott a hite, és nem csak abban, hogy meggyógyult a leprától, hanem fölismerte Jézusban az Istent, ez az ember ott lehet a mennyek országában, ez a samáriai, ez a kirekesztett, ez a lenézett. Az Úr azt szeretné, hogy nekünk is ilyen hitünk lehessen. Hogy ilyen hittel tudjunk ragaszkodni ő hozzá. És ilyen hittel tudjuk őt dicsőíteni. Mindazért, amit tett értünk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, te látod, hogy sokszor egy-egy betegség az, ami megállít bennünket, vagy egy-egy nehéz, szorongató helyzet. És te látod, hogy milyen sokszor kiáltunk hozzád, és aztán pedig milyen sokszor elmarad az igazi hálaadás. És köszönjük neked, Urunk, hogy hozzád menekülhetünk mindenféle nehézségben, mindenféle betegségben, és tudhatjuk azt, hogy ha nem is tennéd, ha nem is gyógyítanál meg bennünket, akkor is te vagy az Úr. Akkor is te vagy az, akire szükségünk van. Akkor is te vagy az, aki meg tudsz bennünket tartani. Aki tudsz erőt adni, hogy elhordozzuk a nehézségeket. És megtartasz bennünket az örökké valóságra. Köszönjük neked, hogy ilyen reménységünk lehet. És add, Urunk, hogy mi is mindannyian, ne csak 10%, hanem mindannyian le tudjunk eléd borulni, és tudjunk dicsőíteni téged, ahogyan az a samáriai tette. Amen. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától asszonykör lesz, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamamakör, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági és konfirmációi óra. Konfirmandusokat is várjuk, szeretnénk újra fölvenni a fonalat a közelgő konfirmációi vizsgára, istentiszteletre készülve. Vasárnap 3:45-től lesz imaközösség, és 10 órától istentisztelet és gyermekbibliakör. Istentiszteletünket a philadelphia.lutheran.hu oldalon közvetítjük élőben, és ugyanott lehet meghallgatni a hangfelvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szüksége. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai napon ifjúsági offertóriumot tartunk. Ez azt jelenti, hogy a persejbe dobott összeget azt továbbítjuk az egyházmegye felé erre a célra, tehát az ifjúsági szolgálatnak a céljára. Tehát, hogyha valaki ezt a célt szeretné támogatni, akkor a persejbe dobja az összeget. Hogyha valaki a gyülekezetet szeretné támogatni, és akkor azt most ne a persejbe dobja, mert ezt a missziós célt fogja szolgálni. Egyházmegyénk és a norvég Indre Nordmøre egyházmegye gyülekezetei imádságban hordozzák egymást szeptember és október havában. Ma a gyülekezetünkért és a Tingvoll gyülekezetekért imádkozunk. Hordozzuk az Úr előtt a voldai testvéreket is, ugye a voldai testvérgyülekezetünknek a tagjait. Megérkeztek a gyülekezeti pólók, aki előrendel, de még nem vette át, átveheti Esztertől, és kérjük, hogy mindenképp nézzék meg a testvérek a méreteket, mert úgy tűnik, hogy nem minden stimmelt. De egyébként, aki nem rendelt, lehet vásárolni sokféle színben, méretben, típusban vannak gyülekezeti pólók. Akinek van céladomány a kisvárdai templom falának felújítására és a járda építésére, kérjük, hogy keresse pénztárosunkat, vagy ha persejbe dobja az összeget, akkor ezt jelezze egyértelműen. A munkálatok egyébként a tervek szerint szeptember második felében kezdődhetnek majd meg. Imádkozzunk ezért, hogy minden rendben történhessen. Hirdetem a további alkalmakat. Házaspáros körünk szeptember 14-én lesz, gyülekezeti délutánunk szeptember 15-én, és a gyülekezeti munkatársak és presbiterek kirándulása október 4-én. Az EKE alkalmak közül a családos hétvégét hirdetem, szeptember 27-től 29-ig lesz majd. Biatorbágyi alkalmak közül női hét lesz szeptember 9-től, és erre készülnek a testvérek. Most úgy alakul, hogy kis busszal tudnak majd menni. Hogyha valaki esetleg szeretne még csatlakozni a csapathoz, akkor ezt jelezze. Ugye mindenképp muszáj bejelentkezni az interneten, és ha megkapja a visszajelzést, akkor lehet indulni erre a hétre. Ugyanígy a férfi hétre is készülünk, az októberi férfi hétre már többen bejelentkeztünk, bátorítom a testvéreket, hogy csatlakozzanak hozzánk. És lesz házaspáros hét is szeptember 16-ától 20-áig. Az egyházmegyei presbiteri csendes nap szeptember 28-án lesz majd Nyíregyházán. Presbiter testvéreket kérjük, hogy készüljenek erre az alkalomra imádságban, és majd írjuk az e-mailt is, amiben várjuk a visszajelzést, hogy kik azok, akik el tudnak jönni. Az imádságlista itt van előttünk, valamiért kérték a testvérek az imádságot, hordozzuk őket az Úr előtt. Isten tiszteltünk folytatásaként az Úrvacsora közösségében lehetünk együtt. Az Úr hív bennünket, vár bennünket, és kiváló lehetőség ez arra, hogy letegyük a mi bűneinket, megvalljuk a bűneinket, és egészen személyesen megtapasztaljuk az Úrral való közösséget. Az Úrvacsorára készülve majd a 171-es számú éneket énekeljük. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, s mind örökkön örökké. Amen. Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt felebarátod házát, ne kívánt felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostol ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen néktek a ti hitetek szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hallgass meg minket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, mikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta a bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiai énekként majd a 257-es számú éneket énekeljük. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán. és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a te szolgád, Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan. A pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Amen. Arra, hogy hajlékomba jöjj. De segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
256-os.
Thank you.
Urunk teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy hallhatjuk a te szavadat. Hálásak vagyunk neked azért, hogy szólhatunk hozzád imádságban. Köszönjük neked mindazt, amit véghez vittél a mi életünkben. Add, Urunk, hogy mindig észrevegyük, hogy te jelen vagy, te ott vagy, és add, hogy meglássuk, hogy minden jó adomány onnan felülről érkezik, világosság atyától tőled. Köszönjük neked, Urunk, mindazt, amit adtál nekünk, akár csak az elmúlt napokban, vagy az elmúlt órákban. Köszönjük neked, Urunk, hogy most is itt lehetünk a te színed előtt, és eléd hozhatjuk a mi kéréseinket. Kérünk, Urunk, hogy te legyél azokkal, akik betegségekben szenvednek, így különösen eléd hozzuk most azokat, akik még ebben a modern világban is leprával küszködnek, mert nem ér el hozzájuk a gyógymód. Kérünk, Urunk, hogy te adj nekik lehetőséget, hogy meggyógyulhassanak, és ne csak testileg, hanem lelkileg is megismerhessenek téged. De így hozzuk eléd mindazokat, akik akármilyen betegségben küszködnek. Kérünk, Urunk, hogy hadd meneküljenek hozzád, hadd kiáltsanak hozzád, és hadd tapasztalják meg, hogy te szólsz, te jelen vagy. Köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk így a szeretteinket, rád bízhatjuk családunkat, rád bízhatjuk mindazokat, akik a környezetünkben élnek. Kérünk, hogy te szólj hozzájuk is, és használj bennünket is tetszésed szerint. Rád bízzuk, Urunk, a házasságokat, kérünk, hogy te tartsd egybe a házasságokat, és kérünk, hogy te vezess bennünket, amikor a gyermeknevelésről van szó, hogy szerinted valóan tudjunk ebben helytállni. Könyörgünk, Urunk, az idősebb testvérekért, te segíts meg őket, amikor a különféle problémákkal küszködnek, hogy hadd legyen emberük, aki mellettük áll. Könyörgünk a gyermekekért, hogy úgy tudjanak fölnőni, hogy megismernek téged minél hamarabb. És add, Urunk, hogy hogy a helyükön lehessenek a családjukban, a közösségeikben. És kérünk azokért, Urunk, akik egyedül vannak, egyedül érzik magukat, add, Urunk, hogy megtalálhassák a társukat a Te vezetésed, akaratod szerint, de mindenképp meglássák azt, hogy soha sincsenek egyedül, hiszen Te jelen vagy. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk most ezt a tanévet, ami előttünk van. Köszönjük, Urunk, a nyarat, annyi mindent adtál táborokban, az alkalmakban, olyan sok áldásban részesedhettünk. És kérünk azért, hogy tanévben legyen ereje a pedagógusoknak, a diákoknak helytállni. Kérünk azokért, akik új helyzetben indulnak, új iskolában, új osztályban, add, Urunk, hogy megtalálhassák a helyüket, és hogy Te vezethesd őket. Rád bízzuk, Urunk, a hittanórákat is, Te vezess ebben is bennünket, és add, hogy a gyermekek megismerhessenek Téged, hogy hozzád kapcsolódhassanak. És könyörgünk, Urunk, azokért a testvérekért, akik az imádság listára feliratkoztak, Te látod az ő helyzetüket, Te gyógyítsd őket, vezesd őket, add meg számukra azt, amire szükségük van. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik függőségekben vannak, akár az alkohol, akár a drog, vagy valamiféle számítógépes szenvedély, vagy pornográfia az, ami megköti az életüket. Add, Urunk, hogy megtapasztalhassák a szabadságot benned. És könyörgünk azokért, Urunk, akik elindultak veled a hitben, vagy úgy tűnt, hogy elindultak, és most messze vannak, eltávolodtak. Add, hogy visszatalálhassanak hozzád, hogy ők is dicsőíthessenek Téged. Rád bízzuk, Urunk, a gyülekezetünket, rád bízzuk a kisvárdai testvéreket, görögszállási testvéreket itt a Nyírtelek és környékén élő testvéreket. Urunk, kérünk, hogy az alkalmainkon hadd tapasztaljuk meg a Te igédnek a valóságát, és kérünk, hogy hadd tudjunk rád mutatni a szomszédságunkban, környezetünkben. Rád bízzuk, Urunk, egyházunkat, rád bízzuk a lelkészeket, add, Urunk, hogy helyt tudjunk állni, hogy bátran tudjuk szólni a Te igédet minden körülmények között, és add, hogy amikor támadás ér bennünket a Te igéd miatt, akkor is tudjunk kitartani. Így kérünk azokért, a testvérekért, akik ezt átélték, átélik, kérünk, hogy Te vedd őket körül a Te irgalmaddal, szereteteddel. És könyörgünk a teológusokért, add, hogy a teológián beléd kapaszkodhassanak, és add, hogy olyan képzést kaphassanak, amely valóban felkészíti őket a szolgálatra. Így kérünk a teológiai tanárokért is, és külön kérünk azokért, akik most kezdik a teológus képzést, hogy tényleg veled indulhassanak, és veled haladhassanak tovább. Könyörgünk, Urunk, a különféle szolgálatokért, az Eke és a Biatorbágyi misszióért. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk látni a Te vezetésedet, és a szerint engedelmeskedni. Így kérünk azért, hogy Te vezesd az Eke közösségét a bázisnak a vételében is. Ha Te jónak látod, akkor hadd találhassuk meg azt a helyet. És könyörgünk a testvérgyülekezeteinkért, norvégiai, dániai, amerikai testvérekért. És most kérünk ott a norvégiai Tingvolli gyülekezetért is. Te áld meg őket, Te mutasd meg a Te akaratod nekik. Nem tudjuk, Urunk, hogy éppen most miben vannak, nem ismerjük őket, de kérjük, hogy Te, aki ismered őket, add meg nekik a szükséges dolgokat. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindent a kezedbe tehetünk le. Köszönjük, hogy imádkozhatunk a világi vezetőkért is. Imádkozhatunk azért, hogy Te adj békességet ebben a háborgó világban. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád fordulhatunk, és Te meghallgatsz bennünket Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglalnak helyet a testvérek, és a harmadik verszakát énekeljük a 257-es éneknek. Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenünk.
Erős várom Istenünk.